Szerbanttal, Utas és Holdvilág.
Másnap Mihály levelet kapott. Az írás ismerős volt. Nagyon ismerős, de nem tudta kié, bár érezte, hogy gyalázat, hogy nem tudja. Erzsi írta a levelet. Közölte, hogy beszélni akar vele. Valamilyen Mihályra nézve nagyon fontos ügybe. Egy cukrászdával találkoztak. Mihály első benyomása az volt, hogy nem sok jót várhat ettől a találkozástól. Erzsi mosoly nélkül üdvözölte, magasra húzta a szemöldökét, mint mikor bosszankodott, és le sem engedte. Szép volt. Magas, és minden ízében elegáns, de egy lángpallós angyal.
Mihály, mindig tudtam, hogy élhetetlen vagy, és fogalmat sincs semmiről, ami a világban történik. De azt hittem, hogy a te ostobaságodnak is van határa.
Jó kezded. Bár annak örülök, hogy csak hülyének tartasz, és nem gazembernek. Biztos igazad is van.
Hogy írhattad meg ezt? Szólj már!
Mit szóljak, Erzsi? Te okos vagy, és úgy is tudod, hogy miért írtam. Kellett a pénz. Nem akarok hazamenni Pestre. És ez volt az egyetlen mód, hogy pénzhez jussam.
Őrült vagy.
Lehet. Csak azt nem mond, hogy micsoda erkölcstelenség, vagy micsoda strici vagyok. Azt úgy is tudom. Hát csak azért jöttél Rómába, hogy ezt megmond ebben a melegben.
A fenét vagy te strici. Ha legalább az lennél. Csak hülye vagy. Ó, nem szabadna ilyen hangon beszélnem veled, hiszen már nem vagyok a feleséged. Hülye vagy.
Hogy került hozzád ez a levél?
Hogy? Hát még mindig nem érted. Téged beugrattak. Szepet neki János meg az a gyalázatos Zoltán. Csak azt akarta, hogy írásba add a jellemtelenséget. A levelet rögtön elküldte nekem, de előbb közjegyzőileg hitelesített fénykép másolatot készített róla, amit persze magánál tart.
Nem értem. Zoltán ilyeneket tesz, hogy közjegyzőileg hitelesít. Ilyen mérhetetlen és sötét dolgokra, ilyen fantasztikus piszokságokra képes, amik nekem sose jutnának eszembe. Nem értem.
Hát persze, hogy nem érted.
Nem értem.
Nem vagy te strici, csak buta. És Zoltán ezzel sajnos tisztában van.
De hisz olyan jóságos levelet írt nekem.
Igen, Zoltán jóságos, de okos. Te nem vagy jóságos, viszont buta vagy.
De minek teszi mindezt?
Hogy minek? Mert azt akarja, hogy visszamenjek hozzá. Meg akarja nekem mutatni, hogy te milyen fiú vagy. Azzal nem számol, hogy én azt úgy is tudom régebben, mint ő. És azt is tudom, hogy micsoda aljasság van az ő jósága és gyengéd ragaszkodása mögött. Ha csak erről volna szó, akkor a dolog fordítva sikerült, és kész, vége. Ezért nem olyan jó okosnak lenni, de nem csak erről van szó.
Na, kivel neki mi?
Ide hallgass. Zoltán ki akar téged írtani, Mihály. Mihály. El akar törölni a főszínéről.
Hogyan? Ahhoz mégsem elég nagy fiú. Vagy van valami közelebbi elképzelésed?
Nem tudom pontosan, mert nem vagyok olyan ravasz, mint Zoltán. Csak sejtem. Mindent meg fog tenni, hogy a helyzeted a családoddal szemben lehetetlenné váljon. Ami legalábbis átmenetileg nem lesz nehéz. Mert képzelheted, hogy apád milyen arcot fog vágni, vagy vágott is már ehhez a levélhez.
Apám? Csak nem gondolod, hogy megmutatja neki?
De sajnos biztos vagyok benne. És aztán következik majd Pest megdolgozása. Olyan híredet költi majd, hogy nem mehetsz végig az utcán. Én tudom, hogy rengetegen szaladgálnak Pesten, akik valamilyen formában eladták a feleségüket, és mégis általános tiszteletnek örvendenek. De Zoltán majd gondoskodik róla, hogy a sajtó úgy tálalja a dolgot, hogy tényleg nem mehetsz végig az utcán. És bizonyára minden tőle telhetőt el fog követni, hogy tönkretegye apád vállalatát.
Erzsi.
De sajnos így van. Például módot talál majd rá, hogy kényszerítsen, hogy kivegyem a pénzem a vállalatból. Ha ennek a dolognak híre megy, apád maga fogja akarni, és az már magában rettenetes csapást lesz rátok nézve.
Csak tudnám, miért gyűlöl ennyire. Hiszen azelőtt olyan megértő és megbocsájtó volt, hogy az már nem is volt természetes.
Épp azért gyűlöl most ennyire. Talán ő maga is elhitte, hogy megbocsájtott, amíg alkalma nem adódott, hogy bosszút álljon. mint a vadállat, amelyet tejen neveltek, és egyszerre húst adnak neki.
Hát, nem tudom. Én inkább mindig olyan puha, nyálkás alaknak ismertem.
Én is. De megvallom neked, most, hogy ilyen sájloki arányokat ölt, sokkal jobban imponál nekem. Mégis rendes ember.
És van valami terved, hogy mit kellene tennem, vagy tennünk?
Elsősorban figyelmeztetni akartalak. Zoltán azt hiszi, hogy a további keletszékbe is ugyanilyen gyanútlanul be fogsz sétálni, mint ebbe. Például nagyszerű állást akar neked kínálni, hogy hazagyere Pestre. Hogy ott légy a helyszínen, amikor kitör a botrány. Pedig neked most semmi áron sem szabad hazamenned. Meg aztán óvni akartalak egy barátodtól. Szerintem tudod is, hogy kitől.
Szepett neki Jánostól?
Igen.
Hogy kerültél össze vele Párizsban? Hogy kerültél össze vele Párizsban?
Társaságban találkoztunk.
Gyakran voltál vele?
Igen. Elég gyakran. Zoltán is az én révemen ismerkedett meg vele.
Igen? És milyennek találtad Jánost? Ugye egészen különös.
Igen. Egészen különös. Igen.
Igen. Köszönöm, Erzsi, hogy figyelmeztettél. Te nagyon jó vagy hozzám, és tudom, hogy mennyire nem érdemlem meg. Te biztos nem fogsz olyan áldázul ellenem fordulni, mint Pataki Zoltán.
Én sem hiszem. Nem érzek semmi bosszú vágyat irántad. Nincs is miért. Tulajdonképpen. De még valamire kell, hogy figyelmeztesselek. Nagyon kínos, mert esetleg félreértheted, és azt hiszed, hogy a féltékenység beszél belőlem.
Féltékenység? Nem vagyok olyan önhit féltékenység. Tudom, hogy minden jogcímemet eljátszottam arra, hogy féltékeny légy rám.
Ezt talán hagyjuk az én érzéseimet. Azoknak semmi közük a dologhoz. Szóval, hogy is mondjam, nézd, Mihály, én nagyon jól tudom, hogy is mondjam, kinek a kedvéért vagy te Rómában. János mondta. Neki az illető írta, hogy láttátok egymást. János mondta.
Ha tudod, akkor jó. Az előtörténetet is tudod. Ravennában elmondtam neked. Minden úgy van, ahogy lennie kellett. Csak neked ne lenne olyan rossz.
Hagyjuk ezt. Egy szóval sem mondtam, hogy nekem rossz. Nem erről van szó, de... Mondd. Mondd. Tudod te, ki ez a nő? Hogy milyen életet élt mostanáig? Ki ez a nő?
Nem tudom. Soha nem is kutattam ilyenek után.
Mihály, mindig csodáltam a flegmádat. De kezded önmagad is felülmúlni. Ilyet még nem hallottam, hogy valaki szerelmes egy nőbe, és nem érdekli, hogy az illető kicsoda, micsoda...
Engem csak az érdekel, hogy kicsoda volt ő akkor az Ulpius házban.
Ki ez a nő? Talán azt sem tudod, hogy már nem sokáig marad Európában. Sikerült behálóznia egy fiatalon volt, aki magával visz Indiába. A napokban utaznak. Soha nem akar visszatérni.
Ez nem igaz.
De igaz. Olvasd el. Éva írta Jánosnak. Ezt se tudtad?
Mutasd. Nyertél. Hát, ha több levél nincs a retikülődben, akkor talán menjünk el vacsorázni.
Mihály felállt, pénzt dobott az asztalra, és kifordult az ajtón. Még a kalapját is ott felejtette. Kint vakul és bódultan tántorgott. Csak nagysokára vette észre, hogy Erzsi ott jön mellette, és hozza utána a kalapját. Erzsi most egészen más volt, alázat és ijedt, és szeme csupa könny. Csak nem megható volt a magas méltóság teljes asszony ebben a kislányos szerepben, ahogy szó nélkül jött mellette a kalappal a kezében. Este Erzsi szállodájába mentek vacsorázni. Vacsora közben keveset beszéltek, de meghitten és gyengétséggel.
Erzsi, én a szívemmel olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában, látod? Hú, annyi éven át mindent megtettem, hogy... Erzsi, én a szívemmel olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában. Látod, annyi éven át mindent megtettem, hogy konformizálódjam, és amikor azt hittem, hogy most már minden rendben van, amikor békét kötöttem a világgal, akkor feleségül vettelek, hogy megjutalmazzam magam. Látod? Ekkor törtek rám az összes démonok, az egész ifjúságom, és minden nosztalgia is, minden lázadás. Nosztalgia ellen nincs orvosság. Talán nem lett volna szabad Olaszországba jönnöm. Ezt az országot királyok és költők nosztalgiájából építették. Olaszország a földi paradicsom, de a földi paradicsom is csak átmeneti állomás. Túlvilági repülőtér, ahonnan a lelkek elindulnak a távoli égi körök felé.
Ó, Mihály. A világ nem tűri, hogy az ember átadja magát a nosztalgiának.
Nem tűri.
Ó, Mihály.
A világ nem tűr semmi eltérést a normától, semmi szökést és dacolást, és előbb-utóbb rászabadítja az ember a zoltánokat. Vagy mi? Te most mit fogsz csinálni?
Visszamegyek Párizsba. Veled már mindent megbeszéltünk. Holnap korán reggel indulok.
Úgy szeretném, hogy neked jó legyen.
Nekem nem olyan nagyon rossz, mint ahogy te elképzeled. Az életem most is nagyon teljes, és ki tudja még milyen nagyszerű dolgok várnak rám. Párizsban kisé megtaláltam magam is azt, amit kerestem a világban. Csak azt sajnálom, hogy te kimaradsz az életemből. És te? Te mit csinálsz még ma este?
Nem is tudom. Hazamenni nincs kedvem. Ezer és egy okból. És egyetül lenni sincs kedvem. Hát.
Ezt se hitted volna még ma reggel, mi?
Nem én. Hát te.
Én sem. Nem is tudom. Én úgy jöttem, hogy azért nem bánnám.
Erzsi, te vagy a legjobb a világban.
Igen, Mihály. Hozzád mindig jónak kell lennem. Az az érzésem, hogy téged nem szabad bántani.
Mondd. Nem kellene még egyszer megpróbálnunk a házasságunkat. Testünk olyan jól megérti egymást, és általában neki szokott igaza lenni. Amit a lelkünkkel elrontottunk, azt a testünk még rendbe hozhatja. Még egyszer meg kellene próbálnunk az életünket. Nem kellene még egyszer megpróbálnunk.
De akkor mi rajtál ott? Ez így van.
A nosztalgia, Erzsi. De most olyan, mint a felszabadultam volna valami varázslat alól.
Nem tudom, Mihály. Én sokkal jobban szeretlek téged, mint te engem. És félek, hogy még sok szenvedést okoznál nekem. És nem tudom, hogy hogy vagy azzal a másik nővel.
Évával? Csak vágyottam utána. Lelki betegség. Ki fogok gyógyulni belőle?
Előbb gyógyulj ki. Azután beszélhetünk.
Jó. Meglátod, nem sokára beszélünk róla.
Mihály éjszaka felébredt. Kinyújtotta kezét Éva után. és csak mikor megfogta a takarón fekvő kezet, eszmélt rá, hogy az Erzsi, és rossz lelkiismerettel engedte el. Azt gondolta, fanyarul, szomorúan és fáradtan, hogy Éva mégis egészen más. Erzsihez időnként intenzív kívánság hajtja, de az a kívánság ki is elégül, és utána nem marad semmi más, csak a tények józan és unalmas tudomásul vétele. Erzsi kívánatos és jó, és okos, és minden, de hiányzik belőle a misztérium. Consumatum est. Erzsi volt az utolsó kapcsolat az emberek világával. Most már csak az van, aki nincs. Éva. És majd, ha Éva is elment, akkor marad az ennyi szent.
Mihály nem változott, de én megváltoztam. Azelőtt Mihály jelentette számomra a nagy kalandot, a lázadást, az ideget, a titokzatosat. Most már tudom, hogy Mihály csak passzívan hagyja, hogy elragadják idegen hatalmak. Ő nem tigris. Legalábbis vannak nála sokkal külön tigrisek. Szepet neki János. És azok, akiket még nem is ismerünk. Hogy Mihály most visszavágyik hozzám. Éppen azért van, mert bennem a nyáspolgári rendet és biztonságot keresi. És mindazt, ami elől én ő hozzá menekültem. Nem. Nincs értelme. Mihályból kigyógyultam.
Felkelt, megmosakodott és öltözni kezdett. Mihály is felébredt, ő is felöltözött, jóformán beszéd nélkül megreggeliztek, Mihály kikísérte Erzsit a vonathoz és integetett a távozó után. Mind a ketten tudták, hogy most ért véget kettőjük között a dolog. Erzsi elutazása után rettenetes napok következtek. Nem sokára Waldheim is elutazott Oxfordba, és Mihály teljesen magára maradt. Semmihez sem volt kedve, nem is mozdult ki hazulról, naposszat felöltözve feküdt az ágyon. Erzsi híreinek valóságtartalma, mint valami méreg szívódott fel a szervezetében. Egyre növekvő aggodalommal gondolt apjára, akit az ő viselkedése és a fenyegető anyagi válság nyilván szörnyű lelki állapotba juttatott. Borzalmas az is, hogy Éva nem akar tudni se róla. De az élet mégis elviselhető, amíg az ember tudja, hogy egy városban lakik vele, és véletlenül is találkozhatnak, vagy legalábbis láthatja messziről. De ha elmegy Indiába, Mihály számára semmi nem marad. Egy délután levél jött Foligno-ból. Eleszli írta.
Kedves Mike, nagyon szomorú írt kell közölnöm önnel. Pater Severinus, a gubbiói szerzetes, súlyosan megbetegedett. Már régebben tüdőbeteg volt, és most érkezett abba a stádiumba, amikor már nem maradhatott tovább a kolostorban, és idehozták a kórházba. Pater Severinus sokszor is a legnagyobb szeretet hangján beszélt önről. Tőle tudtam meg, mi megdöbentek a gondviselés útjai, hogy önök gyermekkori jó barátok voltak, és mindig nagyon szerették egymást. Megkért, hogy értesítsem önt, ha az elkerülhetetlen be fog következni. Ezt a kérését most teljesítem is, mert Páter Severinus tegnapról már a viradóján meghalt. Kedves Mike, ha ön is oly feltétlenül hinne az örök életben, mint én, megnyugvással venni ezt a hírt, mert bíznék benne, hogy barátja most már ott van, ahol töredékes földi léte megkapja méltó kiegészítését a végtelent. Ne felejtsen el egészen, írjon néha évének, Evesztének. Utóirat. Millicent Ingram a pénz rendben megkapta, bocsánatkéréseit barátok közt nevetségesnek találja. Sokszor üdvözli önt és szeretettel gondol önre. Egyben azt is megírhatom, hogy a mennyasszonyom.
Cervantal, Utas és Holdvilág. A 11. rész hangzott el. Szereplők. Elbeszélő, Gálfi László. Erzsi, Ónodi Eszter. Mihály, Bodó Viktor. Eleszli, Lukács Andor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg, Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.